nem tévedés vagy, nem egy hiba, hiszen életed minden napja megíratott az én könyvemben, mondja a Zsoltárok könyve. Köszöntöm a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, folytatom a beszélgetést Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel, volt családügyi referens püspökkel, méghozzá gyermekvállalásról, a születésről szólva. Egyetemistákkal beszélgettem épp a héten az órán, és szóba került a jövő, mennyire kiszámítható, mennyire biztos, és voltak olyan hallgatóim, akik azt mondták, hogy a bizonytalan jövőbe vállaljunk gyereket. Nem mintha általánosítanék, de nagyon sok fiatalnál hallom azt, hogy a gyermekvállalást vagy elodázza, vagy egyáltalán nem gondolkodik ezen.
Igen, nekem is hasonló tapasztalataim vannak. Egy fiatal ember, aki most már édesapa, mesélte el, annyian ijeszgették a gyerekvállalással, hogy milyen nehéz ez, éjszaka fel kell kelni, meg minden meg fog változni, minden rosszabb lesz, mint eddig, és mondja ez a fiatal ember most, hogy a gyermeke megszületett, hogy senki ne higgye el. Senki ne higgye el. Az a boldogság, amikor az ember meglátja a párjával együtt önmagát abban a pici lényben, ezt a boldogságot senki nem tudja elmondani, csak ki átéri. Tehát divat ma, hogy riogassuk az egymást a gyerekvállalástól, mert az milyen borzasztó teher. Biztos, hogy nem könnyű éjszaka fölikelni, biztos, hogy a jövőt azt nem ismerjük, de a régiekben volt egy egészséges, nem is mondanám élettisztelet, hanem élet utáni vágy. Régi fiatal az boldog volt, hogyha a madásnak a szavait idézve kimondhatta egy édesanyja, hogy anyának érzem magamat. Szóval ez egy boldogság volt, és az egész család ilyenkor hát nagyon-nagyon boldog volt. Azt mondom, hogy az első megjegyzésem, hogy nem szabad félni. Ez valamikor olyan természetesen hozzátartozott az élethez, a házassághoz, a gyermekvárás utáni vágy, a gyermek fölötti öröm. Szóval olyan furcsa a mi világunk, mert ugye nem tudunk szabadulni ettől a kifejezéstől, hogy terhes lett a lányom, vagy a menyem. Nem szép ez a kifejezés. Nem terhes lett. Én sose használom ezt a szót is. Én azt szeretném mondani a rádióhallgatóknak, hogy mi katolikusok esküdjünk össze. Nem használjuk ezt a szót, hogy terhes. Mi az? Gondoljunk arra sok száz édesanyára vagy feleségre, akik vágynak a gyermekre, vagy édesapákra, akik vágynak a gyermekre, és ahogy szokták mondani hétköznapi nyelven, nem jön össze. Hányszor mondják nekem azt, ma is hallottam valakitől, hogy hát imádkozzon, mert nem akar összejönni a gyerek. Akarnak, mindent megtesznek. Ugye, szóval, ha beleírjuk magunkat azoknak az életébe, akik vágyják a gyermeket, akkor nem fogjuk kimondani a várandós édesanyáról, hogy terhes.
Mit mondasz azoknak a fiataloknak, akik hívők, de mégis így gondolkodnak?
Nagyon szomorú vagyok, és valahol a hit azért foghíjas. Ugye a Csángóföldön többször volt szerencsém járni, és Csángóföldön nem azt mondják, hogy terhes, még csak az se, hogy várandós, az áldott állapotban levést sem használják, kifejezést, de azt mondják, hogy jövője van. meglátnak egy várandós édesanyát, jövője van. Milyen szép ez a látás.
Igen.
Amit a csángó magyarjaink hordoznak még mindig. Jövője van. Tehát én ezt szeretném első helyen mondani, most még ugye, mert a gyerekvárásról szeretnénk beszélni, de hogy mondjam, tehát ez, hogy tekintsük a gyermeket áldásnak. Nem jár meg a gyermek. Ugye közhelyez már, hogy az emberek két dologért mindent megtesznek, azért, hogy ne legyen gyerekük, meg hogy legyen gyerekük. Szóval két véglet. Az emberek ugye mindent megtesznek, hogy ne legyen, utána meg szeretnek mindent megtenni, hogy legyen, és talán éppen azért nem lesz nekik, nem jön össze a vágyuk, mert annyi mindent megtettek előbb, hogy ne legyen gyerek. Szóval az élet az ajándék, az élet nem jár meg. Az élet az fölöttünk áll. Nem mi gyártjuk az életet, pláne nem mesterségesen, hanem az élet Isten ajándéka. És úgy szeretném, hogyha akik ezt az adást hallják, leszoktatná a környezetükben a hétköznapi nyelvnek ezt a szavát, próbálnánk ritkítani, hogy terhes lett.
Atya,
nem, áldott állapotban van, jövője van. Ezek kifejezések, amik valamit kimondanak a gyermek áldásnak a valóságából, titkából, az élet titkából.
A vallásos életünkben hogyan tegyünk akkor, amikor az anyamékben gyermek fogan, készülünk a gyermek áldásra?
Sokszor Jóisten megadta, mi megosztották fiatal házasok ezt az örömüket, és olyan szép számomra, amikor úgy elmondják, hogy hogyan várják a gyermeket, hogyan adták tudtára először kettejük között egymásnak, aztán majd a szüleiknek kiszámolva a szokásos két hónapot. Szóval ennek olyan gyönyörű intimitása van a gyermekvárásnak. Én mindig el szoktam mondani fiataloknak, hogy nem csak az édesanyja lesz várandós, az édesapa is azzá válik. És ez amikor tényleg két érett ember van együtt a házasságban, és kiderül ez a titok, hogy gyermeket kapnak, ahogyan mind a kettő, szóval persze fiziológiásan, biológiailag az édesanyja a várandós, de az édesapa se kevésbé. És ez annyira gyönyörű nekem így hallgatni ezeket a vallomásokat. Persze ehhez hozzátartozik az, hogy amikor beszélnek a gyermekáldásról, még esküvők előtt talán, és kimondják ezt a vágyakozó, örömteli mondatot, úgy szeretném már viszont látni önmagunkat a közös gyerekünkben. Szóval ez a szerelemnek egy természetes folyománya, hogy megjelenik egyszer csak az élet. És ez nagy öröm, nagy öröm. Szóval vágyni az életet, vágyni azt, hogy két ember egységének, ölelésének a gyümölcse megjelenik kettejükben. Egyszerre tulajdonképpen.
Korábbi adásban megemlítettük, de egy picit kibonthatjuk most, mármint, hogy a gyermek nevelése, a gyermek fogadása már a megfogantatás pillanatától kezdődve folyamatban van, és jó, hogyha a fogant gyermekkel együtt imádkozunk, itt most képletesen vázolva, hogy apuka, anyuka is oda teszi édesanyja hasára a kezét, és akkor mondjuk úgy mondanak el egy mi atyánkot. Milyen tapasztalataid vannak a gyermeket váró fiatal szülők esetében, a gyermekvárás megélésében, katolikus megélésében?
ez amit mondasz, ezt nagyon sokszor hallom. Tehát, hogy pici keresztet rajzol az anyuka puszakjára a férj. Ugye a szerelmesekben mindig van valami gátlástalanság, de szépség. Amikor még az udvarlás idő kezdetén vannak, hogy ilyen mondatokra emlékszem, hogy atya, mi mindent meg tudunk egymásról beszélni. És akkor elkezdik mondani, amiket megbeszélnek egymással, tényleg édesanyjuktól se osztották meg azt, amit egymással meg tudnak osztani. Szóval a gyerekvárásnak az első szakasza, amikor még nem merik megmondani a szülőknek, nehogy valami baj legyen és fájdalmat okozzanak, ott abban az intimitásban, hogy elmúlt a 4 hét, most már 8 hetes, és akkor kezdik merni mondani, hogy ez a papnak az helyzete a sajátos, amikor úgy már megmondják, még senkinek sem mondtuk, hogy de neked elmondjuk. És szóval ennek olyan sajátos hangulata van, hangulat szó lehet, hogy nem jó, de vagy ilyesmit mondok most mégis, hogy amikor két kis fiatalka megtudják, hogy most édesapa és édesanya lettek.
Mi számít, vagy hogyan írnád le a katolikus módon való felkészülést, a katolikus módon való gyermekvárást? Ha így meg lehet egyáltalán fogalmazni.
Ugye, szoktuk mondani fiataloknak, hogy imádkozzatok a jövendőbelitekért. És én azt gondolom, hogy a friss házasoknál olyan szép lenne az, hogy már elkezdenek imádkozni a majd megfogant életért. Nagyon kedves volt, egyszer kereszteltem, és 3 dédszülő is ott volt a keresztelőn. Egyiket jól ismertem, az egy tanárnő volt, és 40 éve ismertem, vagy talán több is, és mondom, kedves a keresztelő végén, kedves dédszülő, mondják meg, hogy hogyan érik meg az, hogy dédszülők lettek. És az egyik dédmama, ez a matematika tanár mondta, azt mondja, én már imádkoztam ezért a picéért nagyon sokat. Szóval hiszem, hogy a katolikus fiatal, ha komolyan veszi a hitét, és azt, hogy az élet ajándék, amit nem jár meg, ezért a katolikus egyház ugye azért eléggé odafigyel arra, hogy nem minden áron legyen gyerek. Tehát a mesterséges megtermékenyítésnek különböző formáival nem akar élni. Szóval ha ezt tudjuk, hogy a gyermek nem jár meg ajándék Istentől, akkor el kell kérni ezt az ajándékot. Ugye a Szentlélek adományra szoktuk mondani, hogy kérjük el a Szentlélek 7 ajándékát. Hát a pici gyermek is egy az ajándékok sorában. És ha tudnánk így ajándéknak tekinteni az életet, akkor ezek az asszociációk elmaradnának, hogy abortusz, vagy nem abortusz. Ezek a szerencsétlen gondolatok, mert hogy urai vagyunk az életnek, pláne mikor azt mondják, hogy mert a nőnek a joga, van joga önmagához, de nem a gyermekéhez rendelkezni vele. Tehát imádkozni a gyermek áldásért, elkérni azt. Nagyon szép, hosszú éveken át mondtam Máta Verebély Szentkúton, a gyermekeket vágyó és váró édesanyáknak a miséjét, annyi sok szépséget értem meg. Még volt ilyen lelki gyakorlat is, csináltam ilyet is. Szóval akik szeretnének gyermeket, és még nem jelent meg a gyermek. Szóval nagyon-nagyon szép és megható történeteim vannak ehhez. Ja, tehát fogadjuk el az élet titkát. Mi nem vagyunk az élet urai. Biológiai okai lehet egy házas pár, de nem vagyunk föltétlen urai az életnek. Mi csak szolgái vagyunk az életnek. Biológiai okozói, eszközei Isten teremtő szeretetének.
Amikor gondolkodtam ennek a beszélgetésnek a felépítettségén, akkor mindenképpen szerettem volna, hogyha szót váltunk a szülői-nagyszülői szerepekről gyermekvárás időszakában. Részben már említetted ugye a dédnagymamát, aki imádkozott a kisunokáért, vagy a dédunokáért, de hogyan látod ennek a megélését mama, papa, nagymama részéről?
Mindegyik oldalról látom a történetet. A nagyszülőknek, hogyha szóba hozzák, hogy jön az unoka, akkor ugye pláne az első unoka van az életükben, tehát még az első gyereknél van jele az új életnek. Mindig mondom, hogy gyerekek, legyetek nyugodtak. Most az első gyereknél nem biztos, hogy igénylik a segítséget. Most, hogy kettesben akarnak lenni, akkor engedjétek. A fiatalokat még arra szoktam biztatni, hogy legyen világos a beszédetek. Mert van, amelyik fiatal pár úgy megálmodja, hogy megszületik a gyerek, hazakerül a kismama, már ott van a gyerek ágy, és mindenféle tartozik, előkészítve, és akkor a valamelyik nagyszülő a nagyszülői örömében nem hagyja békén a gyerekeket, örökké ott ül a nyakukon. Valahogy én kívülállóként, aki pap vagyok, és Isten megadta azt, hogy pap lehetek, szóval azt látom, hogy az első gyerek születésénél nek van egy sajátos intimitása. És az a kis fiatal pár, ők azt mondják, hogy anya, most ne gyertek, 2 hétig szeretnénk kettesbe lenni, ellátjuk a picit. Tiszteljük ezt. Ha hozzák a gyerekágyi kosztot, persze be lehet tenni, nincs ez a semmi baj se, de nem szabad, hogy a nagyszülők nem bírva az örömükkel, meg a kíváncsiságukkal, nem szabad, hogy rátelepedjenek a fiatal párra, és az ő intimitásukat, a pici fölötti örömüket, a fürdetésnek a gyönyörűségét, hogy kivegyük a kezükből, mert mi jobban tudjuk. Szóval amit ők kérnek, azt megtenni, de merjünk ott megállni, legyen fegyelmünk, a nagyszülők fele mondom ezt. A fiatal házasoknál pedig fiatal szülőknél az, hogy legyen világos beszédük. Én szoktam nagyon figyelni a hozzám érkezőkhöz, hozzám fordulókhoz, hogy legyen világos beszédetek. Mert ha az apuka kiveszi a szabadságát, és azt mondja, te legyünk kettesben a pici fölött. És ez olyan sajátos szakasz a házasságnak, az első gyerek. A nagyszülőket szoktam nyugtatni, van is, aki visszatér és megköszöni, hogy majd a harmadik gyereknél ne féljél, megkapod a gyereket, akkor is, amikor nem is kívánnád. De az első gyereknél van valami sajátos intimitás, amennyire én látom. Azt szoktam mondani, hogy én az ifjú szülőktől ilyen ebben az intimitásban már azt szoktam kérni, hogy a pici, amint megszületik, és a fürdéskor leteszik, fürdés után a picurkát, akkor imádkozzanak fölötte. Pici semmit nem észre lett az egészből még. De látja, és majd lassan nyíladozik a kis értelme, hogy a szülei most beszélnek, nem hozzá, nem egymáshoz, valahova. Van valami, valaki, akit nem lát. Ezt nagyon sokszor el szoktam mondani fiatal szülőknek. A másik, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ez egy közhelynek számító dolog megint, hogy az édesanyja legszebb ajándéka gyermeke számára, ha továbbra is jó feleség marad. Nagyon sokszor azt szoktam mondani a kis édesanyáknak, hogy az anyaság a sokkal erősebb ösztön, mint a kamaszkori szexuális kíváncsiság. ne felejtsük el, akár gyerekvárás ideje alatt már, akár a szülés után, hogy az édesapában semmi biológiai változás nincsen. Tehát a várandóság ideje alatt is még feleségek kell, hogy legyenek. Mert a szoptatás ideje alatt persze, hogy van egy idő, elég bőjt az a férjeknek, amikor távol kell tartaniuk magukat a feleségtől. Tehát nagyon fontosnak tartom, mert sok édesanyja, ugye, mintha a múl megtette volna kötelességét, most már álljon a férje saróba. Nem ez a dolga. Tehát az édesanyja legszebb hivatása, legfontosabb, hogy ajándék a gyermeke számára a továbbra is megvan az feleségnek.
Szóljunk a megkeresztelkedés döntéséről, ha egyáltalán döntésről lehet beszélni, vagy szóba hozhatjuk ebben a helyzetben.
Én azt gondolom, hogy egy egészséges, szentségi házasságban élő, felnőtt keresztény, amikor szülővé válik, mert mindent, ami szép és jó, meg akar adni a gyermekének, így a keresztség szentségét is. Nagyon-nagyon nagy butaságnak tartom, amikor a szülő azt mondja, nem kereszteljük meg a gyereket, majd felnőtt korában eldönti. Igen, de mennyi minden hatás fogja érni azt a gyereket, míg felnövekszik, hogy tud-e majd akkor dönteni Krisztus mellett. Nem lenne jó az, hogy piszikorától ugye elvisszük megkeresztelni, a szülők is abban a tudatban vannak, most már ő Isten gyermeke, és kimondhatja azt, hogy mi atyánk. Még ő nem tudja kimondani a picur, de ők már kimondhatják az ő nevében. Ahogyan nem szoktuk mondani ezt a képet, ahogyan nem kérdezzük meg a gyereket, hogy akar-e megfogadni, megszületni, hogy miért lenne ez elvárás, hogy pici korában megkereszteljük, Isten gyermekévé lehessen az a gyermek. Tehát nagyon-nagyon sok gyerek lesz kereszteletlen egész életébe, mert a szülei annak idején így gondolkoztak. Hányszor találkozom, hát vagyok szereplője ilyen felnőtt keresztségnek, ami valahol az a furcsa szekularizációs gondolkodás ezt a döntést hozatja meg, nem kereszteljük meg a gyereket, majd ő eldönti.
Hogyan összegeznéd tehát a gyermekvállalást a keresztény családok esetében?
A kis szerelmes pároknak is már mondom előre, hogy imádkozzunk születendő gyermekünkért. Imádkozzunk ő érte, hogy megfoganhasson a léte. Imádkozzunk ő érte, hogy méltók legyünk a szülői hivatásra. Hogy az élet iránti tisztelettel vágyjuk a gyermeket, aki ajándék, nem jár meg. A másik pedig vigyázni továbbra is a házasságot, ha megszületett a pici gyermek. Hadd idézem újra II. János Pál ezt a sokszor idézett mondatot, hogy a család kiinduló pontja és szélpontja a házasság. A házasság prioritásából nem szabad engedni. A gyermek fölötti öröm nem felettetheti el velünk, hogy a házasság a család kiinduló pontja és szélpontja.
Az elmúlt percekben Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel folytattam beszélgetést a gyermekvállalásról. Ezt folytatjuk majd 2 hét múlva, amikor ismét várom önöket a készülékek elé. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok valamennyiknek. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Jeremiás próféta könyvéből vett idézettel búcsúzom. Jövődre vonatkozó tervem mindig is reménnyel volt tele. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.